Elég gyorsan reagáltak Nagy Márton hétfői bejegyzésére, amely szerint jöhetnek az árstoppok, és valami olyasmit tettek közzé, hogy a hazai termelők és a beszállítók is beállhatnak a csatasorba az NGM és a Kereskedelmi Szövetség mellett az infláció elleni harcban. Itt pontosan mire gondoltak?
De arra gondolunk, hogy a kereskedőknek is alapvetően az az érdekük, hogy a fogyasztás az szinte maradjon, sőt inkább növekedjen. Most abban az esetben, hogyha beszállítói oldalon van egy inflációs nyomás, akkor az nem egy szerencsés üzleti modell, hogy a kereskedelemben, a kiskereskedelemben lefolytjuk ezt a fajta ármozgást. Ugye ez olyan, mintha egy fűtési rendszerbe fölfűtenénk a rendszert, és csak a fali radiátorba oltanánk le a termosztátot, tehát ezt ellátási szinten kell kezelni. De hát ami ennél sokkal fontosabb, hogy ez a fajta infláció kezelés, infláció menedzsment, ez közös érdek a kereskedőknek is, az az érdekük, hogy az infláció az ne nyomja agyon a fogyasztás. Ugye, hogyha magas az infláció, akkor az elbizonytalanítja a fogyasztókat, és hát elhalasztják a vásárlásaikat, tehát ez nem jó a kereskedőnek se. Ha a fogyasztás visszaesik, az nem jön a költségvetésnek sem, mert akkor kevesebb áfavezetés is van, tehát itt azt gondolom, hogy itt közös az érdek. De ez az érdek kezelése, ez az kevés, hogy csak a kereskedelemben vagy a kereskedőtől várunk el feladatokat, ezt termékpálya vagy ellátási lánc szinten kezel.
Ugye itt az inflációs számokat miután közzétette a KSH, azért kiderült ezekből a különböző sorokból, hogy mondjuk például a tojás ára emelkedett jelentősen. Ezzel mit lehet kezdeni? Legalábbis a hírek szerint itt ilyen európai szintű tojás hiányról van szó.
Igen, nagyon sok minden befolyásolhatja egy terméknek az árát. Ez lehet, amit ön is mond, akár ez egy kínálati, vagy akár ez egy idényáras termékek, mert figyelembe kell venni az erős szezonhajtást, mondjuk inkább a zöldséggyümölcsnél jellemző. Mezőgazdasági termékeknél előfordulhat az, hogy akár valamilyen betegség van, de hát azért ne feledkezzünk el mondjuk az árfolyamozgásról sem. Ugye azért a termékek nagy része az importból érkezik be a kereskedőnek a logisztikai raktárába, és ugye mindenfajta forint leértékelésnek a hatása azok megjelenik a költségekben. De azért ugye említette az inflációt, azért érdemes azért egy pillantást vetni más termékekre vagy szolgáltatásokra, ugye például a szolgáltatási számoknál ott is elég magas 5-6-7-8%-os inflációs adatokat látunk, hát ezek is beépülnek egy cégnek a működésébe.
Itt a tojásnál azért ragadnék le, ugye közeledik a húsvét, és hát ilyenkor a tojás az egy ilyen kardinális kérdés, és úgy emlékszem, hogy a kereskedőknél is nagyon fontos, hogy húsvét előtt még akciózni is tudják ezt a terméket. Idén mire lehet számítani ez ügyben?
Hát azért a húsvét még messze van, tehát hogy a húsvéti tojáskeresletet azt hiszem most még nehéz előre vetíteni, de azt azért el lehet mondani, hogy mondjuk akár a tojásnál, akár a tejtermékeknél, ezek olyan napi fogyasztási cikkek, ahol erős verseny van a kereskedők között. Hát minden kereskedő keresi azt a beszerzési forrást, ami segít szinten tartani például a tojásnak, vagy akár a tejnek az árát, de hogy hogyan fog alakulni azért még ez egy-két hónap múlva. Még azért ennyire nem szaladnék előre.
Igazából én csak azért kérdeztem, mert pont ha már itt a tojást meg a tejet emlegetjük, itt a magyar termelők állandóan azt kérik számon, hogy a magyar termék helyett külföldivel vannak tele a nagyáruházak polcai. Ez mennyire igaz, illetve mennyire van szükség arra, akár az árleszorítás miatt, akár más miatt, hogy importálják ezeket a termékeket? Tehát kifejezetten itt a tejre, tejtermékekre, sajtokra gondolok, illetve a tojásra, hogy akkor maradjunk ebben a körben.
Igen, ugye egyrészt ez a kérdés az, hogy mi a magyar. Ugye ez az örök kérdés, hogy akkor most mitől magyar a magyar. Inkább a kereskedők ezt úgy tudják értelmezni, hogy mi a hazai beszerzési forrás is. A tejnél meg a tojásnál is azért döntően az áru alap az hazai beszerzési forrásból származik, de azért az importba például beletartozik az is, hogy amikor mondjuk a tejnél nyers tejet kiszállítják az országból és feldolgozva hozzuk vissza, vagy hozzák vissza, ugye az importtá válik, bár az kétségtelen, hogy a nyers tej, az pedig a hazai beszállítási statisztikát javítja. Tehát ezen összetettebb, bonyolultabb ez, hogy a polcon mi a magyar és mi a hazai. A kereskedők ezt úgy tudják érteni, hogy hazai beszerzési forrás. De egyébként pont a tejnél, meg a tojásnál is azért döntően hazai beszerzési forrásból történik. Az árról a biztosítása.
És most, hogy elkezdett, persze csak néhány napja tart ez a jelentős forint erősödés, és lehet, hogy mire adásba kerül ez a beszélgetés, már éppen nem is lesz igaz, hogy erős a forint mondjuk a dollárhoz képest, de most az euróhoz képest is erősödött. Szóval, hogy ez mikorra jelenhet meg az árakba? Tehát, ha mondjuk ez tartós tud maradni, akkor ez jelentős könnyebbséget jelent mondjuk abban, hogy ne emelkedjenek az árak, vagy akár csökkenni tudja.
Ez így van, pontosan, amit ön mondott, hogy azért ez néhány hetes, tehát néhány hét ennek az átfutási ideje. de hogy ez azért fontos, amit ön is mond, mert arra is van példa, hogy hazajáró alapból történő beszerzésnél az árat valamilyen szinten az árfolyamhoz kötik, mondjuk az euró árfolyamhoz, mert ennek a terméknek például van nemzetközi tőzsdei ára, és egyfajta ilyen viszonyítási alapot határoznak meg. Ennek néhány hét az átfutási ideje, tehát mondjuk egy februári statisztikában ez már azért látszódni fog, bár azért azt ne felejtsük el, hogy egy évvel ezelőtt még nagyjából olyan 380 forint körül, vagy az alatt volt az árfolyam, tehát amikor majd év-év inflációt fogunk vizsgálni, akkor azért az még ott annak a hatása benne lesz a számokban.
Tehát ezek szerint nagyon sokszor a gyenge forint az a magyar terméket is drágítja.
Pontosan, egészen pontosan.
Akkor mindenképpen a magyar termelőknek is jót tenne egy erős forint, ezek szerint.
A magyar termelőknek is jót tenne egy erős forint, bár az a magyar termelő, aki egyébként még exportál is, az lehet, hogy ennyire nem örül ennek a hírnek, de végső soron egyenlegében azért ennek a jótékony hatása azért az üzletek áruházaknak a polcain mutatkozik meg.
Létezik-e bármilyen egyeztetés az árakról, az árcsökkentésről, vagy ennek módjáról a Kereskedelmi Szövetség tagjai között?
Hát ugye kevés olyan, sőt, én nem is tudom, hogy van-e a gazdaságnak olyan területe, ahol ennyire transzparensek az árak. Ugye a nagyobb cégeknél, a úgynevezett FMCG piacon, tehát a napi cikkeket forgalmazó cégeknek van olyan kötelezettségük, hogy közel 100 terméknek az árát minden nap nyilvánosságra hozzák, tehát aki szeretné ezt összehasonlítani, akár mint magánszemélyként is én fölmehetek a honlapra, és megnézhetem, hogy hol mekkora az ár. Ezzel együtt van egy verseny, van egy erős verseny. Hát, hogyha én a cégnél mondjuk én a beszerzéssel, vagy értékesítéssel foglalkozom, vagy áron foglalkozom, akkor természetesen, hogy pont az erős verseny miatt én arra fogok törekedni, hogy a legmagasabb ár alá menjek valamivel. Ennek van egy természetes ármozgása, ezt közgazdászok már 100-szor, 1000-szer, milliószor nem modellezték. Így működik a piac. Egyrészt van egy erős verseny, a másik oldalon pedig hát természetesen, amiről beszélünk, hogy a beszerzési szállítói oldalról történő inflációs nyomásos próbálják megkezelni a kereskedők, de azért ez korlátozott a lehetőségük. Tehát a kereskedő nem tudja azt megcsinálni, hogy ezt egy-egybe tovább hárítja, a másik meg ne felejtsük azért el, hogy főleg a napici kereskedelemben azért a nyerességesség az, bár ezt sokan nem hiszik el, de ez 1-2%, ha a konkrét alapokat nézzük.
És egyébként, hogy akkor a kicsit így keretessé váljon ez a dolog, ha ez a felvetés, hogy jöhetnek-e az árstoppok, ha véletlenül mégis ez valóságá válna, mekkora mozgástere van egyébként a kiskereskedelmi láncoknak például arra, hogy másra terheljék rá az árstoppos termékeket, mert azért azt fogyasztóként láttuk, hogy az előző árstoppnak a költségeit is a nap végén azért mégiscsak megfizettük egy másik termékben.
Hát elméletileg igen, ezt szoktuk mondani, hogy elméletileg a helyettesítő termékeknél lehet egyfajta ármozgás, de hát azért a mindennapokban, a valós életben azért az erősen korlátozott. Nem minden terméknek van helyettesítő terméke, hogyha kategória szinten történik meg a mondjuk egy elástop, akkor erősen korlátozott a vállalatoknak, a kereskedőknek a szabadsága. Tehát ennek a legrosszabb következménye az, hogy veszteséget, magában veszteséget termel, és úgyhogy ha veszteséget termel, akkor a kereskedőknek nem csak a mérlege fog csúnyább képet mutatni, de hát ugye a fejlesztési beruházási források sem maradnak.